Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép napsütéses vasárnapon. Az apostolok cselekedeteiből hoztam egy történetet, egy ismert igét, de mindig vannak új üzenetek, ami számunkra belőle. Apostolok cselekedetei 8. fejezetéből szeretnék igét olvasni, a 26. versről a 39. versig. Tehát apostolok cselekedetei a 8. fejezet 26. versétől így hangzik Isten igéje. Az Úr angyala pedig szólt Fülöphöz, kelj fel, és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és adik. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kínsára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve, Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszol. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyílója előtt, úgy nem nyitja meg száját. Megaláztatásban elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladnak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta ő többé a főember, de örvendezve haladt tovább. Eddig az ige imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a te lelked által munkálkodsz, és ebben az igében is azt láthatjuk, hogy te munkálkodtál Fülöpben, munkálkodtál ebben a komornyiknak a szívében. Kérlek, munkálkodj most a mi szívünkben is. Rád vagyunk szólulva, Uram, hogy szólj hozzánk, hogy igazíts meg bennünket. Segíts, Uram, légy közöttünk. Amen. Ez az ismert történetnek két fő szereplője van. Fülöp, ugye az egyik tanítvány, és a Szelecsen komornyiknak szoktuk hívni, vagy pénztárnak, vagy különbözőképpen fordítások szerint is más-más a neve. Hát nem tudom, hogy hogy gondolunk erre az emberre. De van egy nagyon pozitív jellemzője ennek az embernek, hogy Isten kereste. Isten kereste. De azért mégis beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki volt ez az ember. Ki az, aki kereste az Isten? Ő egy olyan ember volt, aki nem egy utolsó ember volt az országában. Nem egy olyan ember volt, aki szegényen tengődött az életben, aki rá volt szorulva, hogy boldogjon, vagy hogy méltóságot szerezzen magának, vagy házat kellett keresni, vagy egy gazdag ember volt. Ez a vidék, ahonnan ő jött, ez Etiópiának hívja a Biblia, ez akkor egy ilyen husita birodalom, nevezetű birodalom volt, ami Egyiptom alatt található meg, mostani Szudán vidéke ez a vidék, és egy nagyon gazdag birodalom volt. Majdnem 800 évig állt fent ez a birodalom, és akkoriban, amikor az Úr Jézus élt, az Úr Jézus élete után, amikor a tanítványok tevékenykedtek, akkor is egy gazdagság jellemezte. A vasgyártásnak az egyik központja volt akkor ez a vidék, és én is, ahogy olvastam, olyan érdekes volt, hogy nem is tudtam, hogy ott sok piramist is építettek, majdnem többet, mint az egyiptomiak. Kicsit másabbak a piramisaik, ilyen ferde, vagy ilyen meredekebb faluak voltak, és nem volt úgy tetejük, olyan csúcsuk, mint az egyiptomi piramisoknak. 200 piramis maradt fent, ebből hát kisebbek is, nagyobbak is azon a területen. Tehát egy kifejezetten gazdag országnak volt, úgymond a főembere. Aranybányák is voltak azon a területen, és kézművességgel is foglalkoztak. Tehát nagyon-nagyon gazdag volt az az ország. És gondoljatok bele, egy gazdag országnak a kincstárnoka, az nem egy kis pozíció, az nem egy kis feladat, úgymond pénzügyminisztere, de még talán komolyabb, mint a mai pénzügyminiszter egy ilyen embernek a pozíciója. És ennek ellenére, hogy ilyen magas pozícióban volt, ilyen tekintélyes ember volt, ennek ellenére valami ott volt a szívében, ami arra késztette őt, hogy Isten keressen. Abban az időben, abban a birodalomban is, amiben ő élt, Isten tisztelők voltak, csak éppen az egyiptomi isteneket tisztelték. Meg a környező nomád népeknek az istenei, templomok is voltak ott, ugyanúgy, mint ahogy Egyiptomban is voltak a isteneknek különböző templomok, és nem elégítette meg ezt az embert, ez a vallás. Nem elégítette meg, de viszont a zsidók is éltek azon a környéken, mivel a zsidók ugye kereskedtek, és azon a vidékre is elvetődtek, és hallott egy olyan istenről, aminek egyetlen egy temploma volt. Ami nem engedte azt, hogy mindenfelé templomok kiküljenek neki, hanem egy olyan különleges isten volt, akinek volt egy népe, aki kivezetett Egyiptomból, akinek ígéret földjét adott, és ott volt az a hely, Jeruzsálem, ahol egyedül ezt az Isten tisztelni lehetett. És ebben az emberben egy nagy éhség támadt ez az Isten után. Én meg akarom ezt az Istent ismerni. Én meg akarom tudni, hogy kisoda ő. Én imádni akarom őt, tisztelni akarom őt. Ez valami másfajta Isten, mint akiről eddig hallottam. Biztos, hogy hallott a zsidóktól. Biztos, hogy eljutott valamilyen Isten ismeretre ez az ember, és olyan éhség támadt benne, hogy fel kellett, hogy kerekedjen, és Jeruzsálembe elmenjen. Nekem legelőször is ez az, ami megfogott ebben a történetben, hogy milyen éhség volt ebben az emberben, az Isten után, Isten igéje után. Hát úgy képzeljétek el, hogy abban a korban egy nagy távolságot kellett megtennie, hogy Jeruzsálembe eljusson a saját földjére. Fiatalok, ki tudna egy számot mondani? Szerintetek milyen, hány kilométerre lehetett ez, ahol lakott ez az etióp fő ember? Gyerekek?
Ezer.
Honnan? Hát Jeruzsálem, és Egyiptom alatt volt ez a terület, ez a Kusita birodalom, valószínűleg a fővárosából indult. Hát felírtam a fővárosát, nem sokan mond Meroé a fővárosa, tehát körülbelül ez a távolság mennyi. Tehát van, aki mondott 1000 kilométert, más valakinek típiát.
2500.
7700. Hát nem tudom, hogy ki tipp, mert 2500 volt. Igen, hát ez nagyon jó. Hát, képzeljétek el, hogy 2500 kilométerre volt. Volt, aki már kocsival egyszerre elment ennyi? 2500 kilométer közületen? Hát mi is, amikor voltunk tavaly nyáron Ausztriában, 1500 kilométert kellett megtennünk. Hát odafelé két részletbe tettük, de visszafelé azért elég hosszú volt még autóval is. És képzeljétek el abban a korban vállalkozni arra, hogy 2500 kilométert megtenni. Oda-vissza 5000 kilométert. És ez akkoriban, ha szekérrel is mentek, akkor is egy olyan 2-3 hónapba tellett, csak az odaút. A visszaút megint 2-3 hónapra tellett. Ezt az ember ezt vállalta. Úgymond elmenni egy idegen országba, ahol más nyelvet beszéltek, és megkeresni az ő istenüket, megkeresni a templomot. Milyen elszántság és éjség és eltökéltség kellett ennek az embernek, hogy legyen. Hát nagyon akarhatta ezt a dolgot. Nagyon érdekelte ez az Isten. Nagyon érdekelte Istennek az igéje. Nagyon akart vele találkozni. És ez olyan jó példa a számunkra is, hogy milyen jó lenne, ha bennünk is lenne gyakran ilyen éjség Isten iránt. És sokszor ez ki van kopva belőlünk, ez az éjség Isten igéje iránt. Ki van kopva, mert annyi minden másra foglalkozunk, De olyan jó lenne, hogy úgy felgerjesztene bennünk is ezt az éhséget és elszántságot, hogy eljünk egy ilyen alkalomra, hogy lejünk Isten igéje mellé, és ha várnák arra, hogy találkozunk vele. Mert Istennél teljesen más találunk, mint a világ nyújt, mint amit egyéb Istenek bálványok nyújtanak. Na tehát elindult ez a főember, és az is nagyon érdekes, hogy oda ment a templomba. Nem ment oda például a királyhoz, mert ugye lenne egy protokoll, ugye ma is, ha jön egy elnök, egy államfő, akkor oda megy a saját fajtájához idézőjelben, hogy hát akkor fogadjatok, én egy főember vagyok, én egy gazdag ember vagyok, akkor egy politikai beszélgetések, díszvacsora, semmi ilyenre nem vágyott ez az ember, ment a templomba. Engem Isten érdekel. Én feladom azt, hogy nekem mi járna, milyen pozíció, meg hogy ki kell, kéne találkozom. Engem egyedül Isten érdekel. Egyedül Isten érdekel. Mit találhatott ez az ember a templomban? Úgy képzeljük el akkor a templomot, hogy úgy nézett ki a templom, hogy különböző területekre volt osztva a jeruzsálemi templom. És mivel ő egy pogány ember volt, csak egy bizonyos részére mehetett a templomnak. Ezt pogányok udvarának hívták, ez körülvette a templomban egy körülvette azt a részt, ahol volt igazából az áldozás, a Isten tisztelet, ahol a papok szolgáltak, ő oda be se léphetett. Ő egy külső területre léphetett csak be, ahol mi folyt, nem Isten tisztelet folyt, nem imádkozás folyt, hanem ahol az Úr Jézus jár, ahol azt mondta az Úr Jézus, hogy latrók barlangja van. Elmegy több ezer kilométerre ez az ember, és bejut a latrók barlangjába. Mert ennek a templomnak a külsejében kereskedés volt. És amikor megjelent egy ilyen gazdag ember ott, akkor arra ment az egész ki, hogy minél több pénzt elszedjenek. Minél több pénzt kifizessenek vele, gyere pénzváltani, gyere vegyél ezt, vegyél azt, add ezt a templomnak, majd mi segítünk. Ezzel találkozott. Nem azzal találkozott, hogy ott imádkozhatna, hanem ott kiraholták. Elvették amennyit, hát nyilván nem az összes pénzét, de nagyon nagy összegeket elvettek tőle igazából. Kicsaltak vele. Ezzel találkozott. Nyilván valamennyire egy okos ember lehetett, nem, nyilván nem hagyta magát kifosztani, de ő nem erre számított. Ő nem erre számított, hogy ő ezzel fog találkozni. Hogy ő a zsidókat úgy ismeri meg, hogy bizniszelni lehet velük. És még a templomban is. Még ott is bizniszelnek. És tudjátok, ez egy nagyon szomorú, amikor valaki Istent keresi, és azzal találkozik, hogy az emberi oldallal, a haszonleséssel, a emberi rossz tulajdonságaival, nem pedig az Istennel. Volt egy fal szabva, amin belül ő nem mehetett. És tudjátok, olyan érdekes, hogy a mi szívünk is, mi is egy templomhoz vagyunk hasonlóan. És a Biblia nagyon sokszor használja ezt a képet. És úgy példázza a jeruzsálemi templom, hogy föl van építve az embernek a belső felépítésük. És tudjátok, mi is úgy vagyunk sokszor, és úgy gondolom, hogy mi is úgy működünk, egy kicsit, mint ez a templom működött. Területek vannak az életünkben, ameddig bejöhet egy ember az én életembe, amennyit meglát az én életemből, az én bensőmből. Ott is falak vannak. Falak vannak, amíg eljöhet egy kollega, falak vannak, amíg eljöhet egy testvér, még beljebb jöhet a feleségem, tehát valameddig eljöhet a mi szívünkbe. És ha a mi életünket nem hagyja át azt, amit kaptunk az Úrtól, a Szentlélek, akkor ha jön valaki és lát belőlünk egy részt, és csak ezzel oldalra találkozik, amit nem adtam át az Úrnak, egy pogányok pitvarába belép az én életem külsejébe, és csak azt látja, hogy mennyit pénzt szeretnék, most rossz kedvem van, most akkor durcás vagyok, és rosszul viselkedek. Ha ezzel találkozik, az én olyan életem, olyan részével találkozik, aki nincs átadva Istennek, akkor találkozik az én bűneimmel, találkozik az én gyengeségeimmel, mert nem vagyok átadva teljesen Istennek. És nem ezzel találkozik pedig. Lehet, hogy Isten keresni. Lehet, hogy keresni bennem, mert te hívő vagy. És megfigyel engem, és csak azt látja, hogy állandóan szomorú vagyok, hogy csapkodok, hogy nincs jó kedvem, hogy hajtok a pénzért. nem találkozik az Úrral. Nem találkozik az Úrral. Miközben ott van a Szentek Szentjében a Szentlélek. Miközben ott van, akire szüksége lenne. De mivel én nem adom magam teljesen az Úrnak, ezért nem tudom találkozni. Nem tudom képviselni az Úr Jézus Krisztust, mert nem adom teljesen magamat az Úrnak. Tisztogatni kell magunkat. Ahogy az Úr Jézus bement a templomba, és azt mondta, hogy latrok barlangjehez pedig imádságnak háza kell, hogy legyen. Látszania kell rajta, hogy imádság, imádkozó ember vagy. Látszani kell, hogy Isten tisztelő ember vagy az életed minden területén. Nem lehetnek olyan területek, olyan részek, amik nincsenek Istennek átadva, mert az óhatatlanul latrok barlangja lesz. És nem ismerik meg rólad, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Pedig erre lettünk elhívva. A zsidó népnek feladata volt, hogy pap nemzet legyen, de nem ez volt sajnos. És ilyen csalódás érte ezt a főember. Ennyi kilométer után, ennyi út után, még az a jó, hogy Isten igéje ott volt elhelyezve a népnél, és legalább Isten igéjét megbírta benne. De tudjátok mennyiért? Majdnem egy házárát kellett kifizetni egy ilyen papírért. Ez olyan, mintha én elmennék a könyvesboltba, és akkor mennék a bankba előtte, kimennék vagy 40-50 millió forintot, és akkor annyit fizetnék ki egy könyvért. Na ez a... Ennyibe került akkor egy ilyen tekes, képzeljétek el. És ő ezt is hajlandó volt kifizetni, hogy valamiképpen Istenről tudjon, valamit közelebb kerüljön hozzá. Ennyire drága volt ez neki, ennyire értékes. És ha bár csalódott is abban a helyben, a zsidókban, de ő akkor is azt mondja, hogy nekem kell akkor is Isten. És tudjátok, azért is gondolom, hogy csalódás volt ott, mert hogy ment vissza ez a fő pohárnak egy járatlan úton. Mikor akarok én járatlan úton menni? Amikor nem akarok emberekkel találkozni? Amikor, hát hagyjanak békén. Inkább menjünk járatlan úton, menjünk inkább itt a sivatag fel, de én már nem akarok emberekkel találkozni. Na így ment hazafele, Ez a főpohárnak. Vagy a főpohárnak ez a kincstárnak. Csalódva. Nagyon rossz, ha bennünk is csalódnak így az emberek. Nagyon rossz. És ugye az a kegyelem, hogy Isten tudott erről a fő, erről a kincstárnakról, erről a főemberről, és mint ahogy tud minden emberről is. Tudja, hogy mi van benne, tudta az ő útját odafele, tudta, hogy milyen szívvel indul visszafele is. Mindenkiről tudod Isten. Olyan érdekes, hogy nincs leírva neve ő ennek az embernek. Nincs leírva neve. Gondolkoztam is, hogy vajon miért nincs leírva neve? Nem tudom. De ez is talán mutatja, hogy mindegyik őkről tud az Úr. Még hogyha nem is vagyunk így mond megemlítve, akár egy ilyen az igében is, de tudja, hogy mi van bennünk, tudja, hogy milyen csalódásaink vannak, tudja, hogyha csalódtunk akár másban, vagy valamikor úgy érezzük, hogy Istenben csalódtunk, vagy a hitben, Isten akkor is tudja. És küldött valakit oda ehhez az emberhez, nem hagyja, hogy így menjen haza. Nem hagyja, hogy aki ennyire akarja az Isten, az ne kapjon valami választ. És tudjátok, Isten mindig válaszol arra, ha zörgetünk, ha keressük, ha oda tesszük magunkat. Úgy nem lehet, hogy imádkozok valamiért, és már holnap elfelejtem. Vagy felkelek, és már nem tudok semmire. Az, hogy válaszoljon arra az Isten? Ha nekem az nem fontos. De ha én zörgetek, ha én keresek, ha én szeretnék valamit, ha valóban akarom, arra Isten válaszolni fog. Arra Isten válaszolni fog. És ugyanúgy erre a keresésére ennek az embernek válaszol, mégpedig úgy, hogy Fülöpöt oda küldte. Na hát Fülöpnek ez egy merőben szokatlan út volt, egyrészt azért, mert benne volt pont idézőjelben egy misszióba, Samáriában járt, hirdette igét, megtértek emberek, csodák történtek, és olyan érdekes olvasni az igébe, hogy öröm volt, amerre járt, amerre hirdette az evangéliumot. Fülöp öröm volt, és egy angyal kellett, hogy szóljon Fülöpnek, hogy nézd, hagyd abba a missziót, hagyd abba, amit most teszel, van valaki, aki ezért kell, hogy menjél, egy járatlan útra. És angyal kellett, hogy ezt mondja. Utána már elég volt a lélek, hogy vezesse, hogy menjünk ehhez a szekérhez, de angyal kellett, hogy szóljon neki. És abba hagyta a szolgálatot, és elment ehhez az emberhez. És olyan érdekes azt látni, amikor valakinek az életem megváltozott. Amikor valakinek az élete olyan, mint egy szülőszoba, akkor megszületik valaki. És igazából nem is lehet ezt megérteni, hogy mi is történt ott, amikor ott beszélgetett Fülöp és ez a kincstárnok, hogy vezette előtt arra, hogy hirdette neki az Úr Jézust, és ahogy beszélt neki, megváltozott a szíve. Valahogy megértette, hogy ezért jöttem. Igen, ez az az Isten. Ez az, aki megoldja az én életem problémáit, azt a ürességet, azt a sok bűnt, azt, amit látok magam körül, azt a istenstelenséget, azt a üres isteneket, hát ez az az igazi Isten, akiért érdemes volt jönni, aki az igazság, aki betölteti az életemet. És egy ilyen felismerés volt, igen, Jézus Krisztus, akire szükségem van, aki értem volt a keresztet. Hát csodálatos volt, amikor erre rájött. Amikor így felismerte ezt, és olyan kegyelem az, amikor valakivel ez megtörténik. Ugye átéltük mi is ezt már, hogy az Úr szólt, és megértettem, hogy minden bűnöm meg van bocsátva. Megértettem, hogy vele érdemes élni, hogy ő a jövő, hogy ő az igazság, hogy ő érte érdemes élni. Ez megtörtént ezzel az emberrel. Kicserélődött a szíve. Újjá született. Egy új ember lett. Ez egy csodálatos dolog. Ezt csak Isten tudja elvégezni. Ezt nem lehet erőltetni. Ezt nem lehet, hogy majd én megcsinálom. Majd én oda megyek. Nem. Isten küld, Isten vezet, Isten cselekszik. Ez Istennek a munkája teljes egészében. És a kulcsi, amit kérdez is itt a Fülöp, hagyj olvasnom fel ezt, mert ugye itt fordul meg az egész. Tehát hirdette Jézus, és akkor ezt mondja a főember, mert itt a víz mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen. Fülöp ezt mondja, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Teljes szívből hinni. Hát ez a teljes szívből hinni, ez is Istennek a munkája. Amikor eljutunk oda, hogy teljes szívemből hiszem. De ehhez az kell, hogy minden kapaszkodót elengedni. Minden kapaszkodót, amiben kapaszkodok ebbe a világba, hogy engem boldoggá tesz, hogy ez betölti az életemet, ehhez ragaszkodom, ehhez a teljes szívvel azt jelenti, hogy minden egyebet elengedem. És hiszem, hogy az én életemre a megoldás Jézus Krisztus. Hiszem, hogy ő az, aki az én életemet üdvözíteni tudja. Ő adja az én örömömet, békességemet, boldogságot. Ilyen hite volt ennek az embernek. Megtalálta, amit keresett. És olyan érdekes, hogy ez a találkozás, ez mindig két oldalú. Megtalálta a kincstárnak Jézust, és benne az atyával a békességet. És az atya és Jézus megtalálta ezt a kincstárnak. Ez mindig két oldalú ez a találkozás. És ezért van öröm a mennyben, hogy a megtérett bűnös örülnek, hogy végre hazatalálta. Megtaláltunk téged. És ugyanúgy öröm van a másik oldalon is. Hogy megtalálta az Isten. Amikor többször hallottam ezt a történetet, furcsa volt nekem mindig, hogy van az, hogy valaki megtér, valaki életváltozásnak keresztül. És akkor utána Fülöp Istenen lelke elragadja. Hát nem kéne ilyenkor még egy lelki gondozó beszélgetés? Vagy nem kéne valami sok tanács útra való? Hát én ahányszor voltam ilyen evangelizációkon, vagy előrehívás volt. Én is volt, hogy többször is, hogy úgy megindultam ilyenkor, és utána beszélgetés volt. Könyveket adtak, meg tanácsokat járt gyülekezetbe. Hát ez az ember elindult visszafele. egy pogány környezetbe, egy visszament a korábbi bálványok közé, ami van. Hát miért engedte ezt Isten? És ez a fantasztikus, és ez a csodálatos, hogy ez az ember már nem egyedül ment visszafele. Ez az ember nem egyedül ült már ott a szekére, hanem ott volt vele Jézus Krisztus. Ott volt vele egy tekert, Isten igéje, amiből táplálkozhatott, és ott volt már a Szentlélek a szívébe, aki magyarázta Istennek az igéjét. Ő már nem egyedül ment vissza. Ő már nem egyedül ment vissza a régi helyére. És ez a jó, és ez az ígéret, ami számunkra is van. Mi se vagyunk már soha egyedül, akik a Jézus Krisztuséi vagyunk. Sose vagy egyedül, bármilyen helyzetbe kerülsz. Bármerre mész, ott van melletted a szekereden, ott ül Jézus Krisztus. Nem vagy egyedül. Számolj vele. Számolj azzal, hogy ott van. Élj ezzel a lehetőséggel, hogy az életedben Jézus benne van. Nem egyedül kell küzdened a bűneiddel. Nem egyedül kell küzdeni az óemberrel. Nem egyedül kell küzdeni a hitetlenséggel, a világiassággal. Ott van a te életedben, a te szekeredben Jézus Krisztus. Nem vagy egyedül. És erre támaszkodjál. Erre kell támaszkodjál, hogy Jézus ott van az életedben benned. Jó, hogy vannak testvérek. Jó, hogy van közösség. Jó, hogy van gyülekezet. Erre mind szükség van. De az első, amire támaszkodnunk kell, nem emberek, hanem Jézus Krisztus. És az, hogy az én életemben őt beengedtem. Mellettem van. Ott van minden helyzetben veled. Bármiért. Ott van mellettem. Támaszkodj rá, higgyél benne. Ha nem hiszel benne, ott lesz melletted, mint egy utas, és te meg küzdködsz, kínlódsz, miközben ott a nagy erőforrás. Csak rá kéne csatlakozni, hogy megerősítsen, megtisztítson, hogy vigyen előre, hogy rendbe rakja az életedet. Csak rá kell csatlakozni, hisz ott van benned, mindegyikünkben, aki újjászületett a Szent Lélek. Csak oda kell figyelni, hallgatni kell rá, bízni kell benne, megerősít, tovább visz. Idegen országba került ez az ember, és nem kellett őt félteni, na majd elviszi a pénz, na majd elviszi a hogy más istenek. Képzeljétek el, hogy úgy lehet tudni erről, hogy utána alakult a gyülekezet, és nagyon sokáig, több száz évig is megmaradt ott egy hívő közösség. Ennek az embernek a megtérése folytán. Mert ott volt vele a Szent Lélek, és ez nem csak az ő kiváltsága, ez minden hívő kiváltsága. Az életében ott van a Szent Lélek. És támaszkodhat rá, bízhat benne, Jézus Krisztus által. Nagyon gazdag az Úr Jézus, és az igéje olyan, ami mindegyikünket érint. Mindegyikünkhöz szalad. És nem tudom, hogy gondolkoztok, hogy vajon mi benne vagyunk-e az igében? Ugye itt mondtam, hogy nincs benne a neve ennek az embernek, de így ahogy gondolkoztam az igében, úgy arra jutottam, hogy mindenki benne van az igében. Mindenki szerepel a Bibliában. Mégpedig úgy, hogy azt írja az ige, hogy mindenki védkezett. Ez azt jelenti, hogy aki itt ül, az mind ott van az igében benne, hogy védkeztél. Mert a mindenki benne van. Azok a fiúk is, akik hátul ülnek, ugye, azok is benne vannak a Bibliában. Úgy, mint a mindenkiben benne vagytok. A gyerekek is, a felnőttek is. Mindenki védkezett. Mindenki benne van a Bibliában. Mindenkire igaz Istennek az igéje, hogy bűnös az ember. És tudjátok, nem csak az van benne, hogy mindenki védkezett, hanem az is benne van, hogy ennek az a következménye, hogy ha védkeztél, akkor előbb-utóbb utolér a halál, és Isten megítéli a bűnt. De viszont benne van a Bibliában mindenkinek a jövője is. Mindenkinek a jövője benne van a Bibliában. És két fajta jövőt vázol fel, nektek is, meg mindenkinek, két fajta jövő. Ezt írja a Biblia. Egyrészt mindjártunknak meg kell jelenünk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megkapja, amit érdemel tegyen. És azt mondja itt a Máté evangéliumában, hogy ezek elmennek az örök gyötrelemre, az igazak pedig elmennek az örök életre. A Bibliának a képe és a valóság, ami meg fog történni, az a két fajta jövő, ami minden ítéli. Nincs kibúvó. örök élet, vagy örök gyötrelem. És ez érint mindegyikünket. Ez a két jövő van a Bibliában. És ez a két jövő be fog teljesülni. Vagy örök élet, vagy örök kárhozat. És ez mind azon múlik, hogy hova kerülünk, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban. Ha hiszünk ő benne, hogy megtartjuk mindenkit, ha komolyan veszük ezt az igényt, ha egyszer is oda mentünk a kereszthez, és azt mondtuk, Uram, itt a szívem, bűnös vagyok, bocsáss meg nekem, hiszem, hogy meghaltál az én bűneimért, akkor megkaphatom Istentől azt, a bűnbocsánat, azt a kegyelmet, Jézus által, hogy rám az a jövő lesz igaz, hogy az örök életbe kerülök. Milyen jó ez. Egyszerű. Az emberen múlik az, hogy döntsön, hogy nekem ez a jövő kell. Nekem az örök élet jövője kell. Mert az Biblia rám is igaz. Rám is igaz, én tudom. Rám is igaz. De én azt is tudom, hogy rátok is igaz. Mindegyik őtökre igaz. Igaz az Isten igéje. Válasszuk az örök életet. Ne pedig a halált, ne pedig a kárt, ne pedig a világot, ami pillanatnyi örömeivel úgy tűnik, hogy többet ad meg fényesebb, meg ki tudja, mivel kábítja el az embernek a lelkét, a szívét. Ne engedjünk neki. Örök életre szeretne mindegyikünket elhívni az Úr Jézus. Isten nem azért alkotott egy ember sem, hogy elkárhozza. Az embernek a döntése az. Azt mondja az ige, aki hisz a fiúban, örök élete van. Hát higgyünk az Úrban, és valóban éljük át azt, milyen Isten gyermekének lenni. Milyen úgy járni, hogy élek az erőforrással. Itt van velem az Úr. És mindegyikünk ezt a jövőt választja, hogy örök életünk lenni.